vajon Európában a szeretett sajtószabadság ügyében ez hova vezet, ha én lapot szponzoráló vállalkozó lennék, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy ilyet még egyszer ne csináljatok, hát az én Muzulmanországba irányuló exportomban ez ennyi millió dollár kiesést jelentett, és ha valaki még egyszer ilyet csinál, akkor le is út fel is út.
Ez valóban ez egy nagy probléma, és valószínűleg ez az a legnagyobb következménye ennek a incidensnek, különösen akkor, ha komoly gazdasági következményei lesznek annak, ami ennek a tiltakozásnak. Tehát tudjuk azt, hogy fekete listát tettek jó néhány céget, vagy legalábbis azt állítják, hogy fekete listára tesznek.
Tehát jó néhány cégnek már az is kiadást jelent, hogy azt hirdesse, hogy ő nem dán.
Így van, de hát hozzá kell tennem, hogy azért én úgy gondolom, hogy a sajtószabadság és a véleményszabadságnak komoly korlátai vannak. Az egyik legkomolyabb korlát, amiről itt beszélgetünk. Tehát, hogy gyakorlatilag azért a nagy lapoknál, a nagy médiáknál mindig valaki áll hátul, aki pénzt tesz ebbe a labba, aki gyakorlatilag, hogy mondjam, ha nem is szabja meg, de legalább nem is szabja meg konkrétan, de legalábbis a kereteit megszabja annak.
Például fontos keret, hogy engem, mint tulajdonos, ne bírálj soha.
Például ez lehet egy fontos keret, vagy csak akkor bírálj, amikor én ezt megengedem, stb. Stb. Én egy jóval problémát látok ebben a kérdésben, ha Európát vesszük. Nevezetesen azt, hogy nem tudom azt az európai kiállást Dánia mellett, és általában azt mondhatom, hogy nem látom azt a határozottságot Európában, ami egy ilyen ügynek a kezeléséhez szükséges lenne, és ennek számos oka van. Az egyik oka nyilvánvaló, amiről már többször beszéltünk, hogy vannak olyan országok, ahol a muzulmán kisebbségnek a helyzete, mondjuk a muzulmán kisebbségnek, vagy általában a kisebbségeknek a helyzete, az elég problematikus. Képzeljünk egy olyan Franciaországot, amely a felkendő vita után, amely a párizsi tűnések után, vagy pontosabban a külvárosok tüntetése után szembe kellene nézni egy újabb ilyen problémával. Ezek a politikai problémák, különösen egy választások előtt álló országban borzasztó fontosak. Tehát úgy gondolom, hogy például az nagy eredmény, hogy Chirac elnök kiáll és elmondja azt, hogy így és így gondolkodom, és hát hozzá kell tenni, hogy azért mondjuk a franciák ebben meglehetősen következetesek, még akkor is nagyon sok bírálat éri őket. A briteknél hasonlóképpen gondolom, ahol gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy London óta van egy nagyon nagy kérdése a brit társadalomnak, nevezetesen arra keresik a választ, hogy hogy fordulhat elő, hogy amikor mi gyakorlatilag hát a saját szocializációs intézményrendszerünkön keresztül engedünk egy embert, megpróbáljuk integrálni a társadalomba, akkor egy, hát nagyon profánul fogalmazva, egy pakisztáni vallási kurzus, vagy bármelyik iszlám országbeli kurzus öngyilkos terroristát csinál, még ha kis számban is. Ez egy nagy kérdés. Ugyanilyen nagy kérdés az, hogy amivel szembesült valószínűleg Európa részben az elmúlt években, de különösen a szeptember 11-e után, hogy Európa nagyon szívesen mondja azt, hogy azok a problémák, amelyek mondjuk a muzulmán társadalmakat érintik, vagy azok a problémák, amelyek a globalizációból fakadnak, ezek egy kicsit Európán kívüliek. Na most, ha megnézzük azt, hogy miről ír a szakirodalom, vagy miről ír a sajtó, hogy marseisztánokról, hogy londonisztánokról beszél, hogy gyakorlatilag azt mondja, hogy kérem szépen a globalizáció problémái Párizs külvárosaiban, London külvárosaiban, és a mi társadalmunkon belül is érezhető, akkor ez még nagyobb óvatosságra kell, hogy intse az európai politikusokat. És ilyen szempontból úgy gondolom, hogy nem kellő határozottságú Európa. Emellett természetesen látni kell azt is, hogy vannak-e a világon olyan politikai erők, amelyek számára hasznot hoz az, hogy Európa egy picit most megijedt, vagy picit határozatlan ebben a kérdésben.